Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 135. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 135. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. És keresztelőre készülve a 329. énekünket énekeljük, a 329. énekünknek második versét. A 329. énekünk második verse így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Istenünk, hogy ma is eljöhettünk a templomba azért, hogy téged tiszteljünk és imádjunk, mint mennyei atyánkat Jézus Krisztusért. Köszönjük néked, hogy ő általa meghallgatod esedezésünket, könyörgésünket, magasztalásunkat. Arra kérünk téged, hogy legyél itt velünk, és áld meg a szívünket a te igéddel, lelked által. Munkálkodj bennünk, hogy gyermeki szívvel tudjunk benned bízni, és neked engedelmeskedni minden dolgunkban. Köszönjük néked, Urunk, hogy az elmúlt napokban is megoltalmaztál, megőriztél bennünket. Köszönjük néked, hogy szeretetedet élvezhettük lelki dolgokban is, megáldottál minket, és földi testi dolgokkal is elláttál bőven szükségeinken túl is. Köszönjük néked, hogy most is lelkünkről akarsz gondoskodni, és ezzel testünkről is. Akarsz gondoskodni arról, hogy a földön is boldogok legyünk, de egyszer a te országodba jussunk, és ott is boldogok legyünk örökön örökké. Kérünk, hogy áld meg minnyájunk szívét. Áld meg különösképpen a megkeresztelendő gyermekeket. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívüket, életüket, családjaikat, mindenkit, aki ismeri és szereti őket, és kérünk téged, hogy a te kegyelmeddel mindnyájunkat védj ma körül. Áld meg a gyerekeket a gyerekisten tiszteleten, áld meg a szívüket, lelküket, áld meg a közöttük szolgálókat. Áld meg azokat is, akik nem tudtak már eljönni közénk, betegség vagy más egyéb akadályoztatás miatt. Légy velük is, légy hozzájuk is közel. Áld meg városunkban az Isten tiszteleteket, áld meg népünket. Kérünk, szólj a mi népünkhöz. A te drága ígéd világossága ragyogjon fel. Sok templomban, sok gyülekezetben. Köszönjük, hogy itt is jelen tudsz lenni. Mindenható, mindenhol jelenlévő, hatalmas Istenünk, mennyei atyánk. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és a szülőket kérem, hogy jöjjenek. Hallgassátok meg, hogy hogyan parancsolta meg az Úr Jézus Krisztus a gyermekeknek a megkeresztelését. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Kedves testvéreim, egy ígét hadd olvassak még nektek a Szentírásból, Pál apostol tesszalonikaiakhoz írt levele, a második levél harmadik részéből, a harmadik verset. De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. Azt a pár gondolatot szeretném a szívetekre helyezni, hogy a keresztség Isten hűségére irányítja ma a figyelmünket. A hűséges Isten egykor megígérte, hogy küld nekünk, bűnös embereknek valakit, akinek áldozatáért kegyelemből a szövetségébe fogad. Ezt a valakit el is küldte nekünk az Úr Jézus személyében. Ő meghalt és feltámasztotta az Isten, és általa, belévetett hit által eljuthatunk az Isten nélküli élet sötétségéből az Istennel való élet világosságába, a pokolból a mennybe, a halálból az életre. Jézus bebiztosította, hogy Isten elfogadjon minket szövetségeseiül. Ezért fogadtatik, tudnélik Jézusért, fogadtatik ma is kisgyermeketek az Isten szövetséges népébe. Aztán drága dolog az is másodszor, hogy a hűséges Isten munkálkodik azon, hogy akit szövetségébe fogadott a keresztség által, annak megadja azt, amit a keresztség kifejez. Tudnélik a tiszta szívet, az új életet, az örök életet, a vele való boldog közösséget. Munkálkodik majd ő benne is, mert hűséges, az ő igéje által, az ő lelke által, hogy ő is megismerje Jézust, meglássa üdvözítőjét, elfogadja az általa szerzett kegyelmet, és oda bízza magát a szerető Istenre gyermeki hittel. Istennek ez a hűsége, amellyel munkálkodik benne, benneteket is indít. Benneteket is indít arra, hogy a fogadalmatokat tartsátok be. Mindjárt kérdezlek benneteket, és arra válaszoltok. Istennek ígéretet tesztek, legyetek hűségesek ehhez az ígérethez. És tartsátok be ne csak az Istennek tett ígéretet, hanem legyetek hozzá magához is hűségesek. Igyekezzetek arra, hogy az Úrhoz ti magatok is hűségesek legyetek. Nem csak a fogadalmatokhoz, hanem azon túl ő hozzá is. A ti megváltótokhoz, üdvözítőtökhöz, az élő Istenhez. Hűségeteket azzal fejezzétek, hogy kövessétek az ő igéjét, akaratát, életetek minden kérdésében. Legyetek a hűséges Isten hűséges tanítványai, és megáld mindnyájatokat. Hű az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Most, miután azzal a szándékkal jöttetek, hogy kereszteljük gyermeketeket, ezért kérdezlek benneteket, egyházunk rendje szerint. Először is, akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hangos szóval, akarjuk. Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitéről annak idején ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmációkor? Ha ígéritek, mondjátok hangosan, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, ígéretetek és fogadalmatok betartásához. Most pedig kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel, és mondjuk el a keresztjén Anyaszent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy közönséges keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most kérem azt a kis babát. Az ő neve pedig?
Vencel.
Kicsit úgy kéne, hogy lejjebb. Vencel Márk. Keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Helyet foglalhattok. Kedves testvérem, testvéreim, helyünket elfoglalva, folytassuk Isten tiszteletünket, énekelve a 151. énekünket, a 151. énekünket, ami így kezdődik, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből. Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből, a második részből, az 5.-6. verset. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek közt, az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanú bizonysága maga idejében. Kedves testvérek, a hétvége egyik legnagyobb port felkavaró eseménye volt, hogy szentté avattak két korábbi pápát. Ezt az eseményt nem hagyhatom, bármennyire is szeretném, szó nélkül. A nagy média nyilvánosságot kapott esemény ugyanis hitbeli kérdéseket vet fel, amikre válaszolnunk kell. Kik azok a szentek? Mi a feladatuk? Szükségesek? Biblikus ez az egész? Hogyan kell látnunk ezt a szent kérdést a Biblia alapján? Muszáj ezzel a kérdéskörrel foglalkozunk, ha már így ránk erőszakolták. Nézzük először is, hogy kik azok a szentek. A szentek szóna római katolikus szenteket értem. Azt gondolom, testvérek, hogy egy csomó ember azt hiszi ma, hogy a szentélyavatás valami egyházi kitüntetés, így posztumusz haláluk után megadnak némely nagyszerű embereknek, némely erkölcsi, vallási hérosznak. Hát most ez a két korábbi pápa megkapta ezt az utólagos egyházi kitüntetést, és pont. A média, testvérek, nem néz a dolgok mögé. Ezt már megszoktuk, hogy roppant felszínesek. Ebben az egész kérdésben is felszínesek. És hogyha valaki annak alapján próbálja ezt az egész kérdést felfogni, amit a médiában hall róla, tévében, rádióban, újságokban olvas, akkor bizony alaposan félre tájékozódik. Mert itt testvérek nem arról van szó, hogy élt két ember, aki erkölcsileg vagy vallásilag is nagyszerű ember volt. Most aztán kitüntették őket, és ezzel kész pont le van zárva. Tegnapi szentély avatás testvérek arról szól, hogy két embert a római felekezet szentély nyilvánított, és ezekhez az emberekhez a továbbiakban az embereknek világszerte imádkozni lehet, meg lehet őket szólítani, írdés mond, meg lehet őket szólítani, és nem csak, hogy meg lehet őket szólítani, hanem el lehet általuk érni Istent, és Isten adományai, mint egy általuk elérhetnek bennünket, bennük hívőket. Tehát ezek az emberek, jelesül két korábbi pápa most éppen, eleven összekötő kapcsokká, közvetítőkké nyilvánítottak Isten és az emberek között. Értitek, hogy nem arról van szó, hogy a római felekezet elismerte két korábbi pápa vallási érdemeit és erkölcsi nagyságát, ezt mi is elismerjük. Hanem arról van szó sokkal inkább, hogy őket rendkívüli pozícióba emeli a földön élő hívők számára, akik a továbbiakban nagy-nagy tisztelettel, nem imádattal, de tisztelettel, ahogy mondják, odafordulhatnak imádságban ezeknek a megholtaknak a lelkeihez, megszólítva őket, kérhetik arra őket, hogy ezt vagy azt az ügyüket, betegségüket, munkájukat, egyebeket tárják Isten elé, és mint egykori, sőt mostani vallási héroszok, hősök elérjék, hogy Isten közbeavatkozzon az ő pártfogoltjaik érdekében a földi világban. Tehát a földön élő hívek számára, sőt, ugye az egész római katolicizmus számára, sőt, a katolicizmus szerint az egész emberiség számára, rendkívüli pozícióba helyezte ezt a két korábbi pápát a szentélyavatással, ez a római felekezet. Azt hiszem, hogy értitek ezt a dolgot, testvérek, és kicsit mélyebben tudjátok látni azt, amit a tévé, meg a rádió, meg egyéb dolgok ugye itt elénk tárnak. Azonban ettől a két dologtól, most két embertől elszakadva, egy kicsit vegyük közelebbről szemügyre a római katolikus szentek seregét. Hát most ne erre a két emberre gondoljunk, akit tegnap itt szentté avattak, hanem a többire is, aki közé most besorolták őket. Először is, testvérek, azt kell ezzel kapcsolatban leszögeznünk, hogy a római katolikus főpapság által a történelem során szentek nyilvánított emberek között valóban voltak Istennek valódi imádói. Vagyis akik csak Jézusban hittek, őt követték. Az írást, a szentírást igyekeztek komolyan venni hitükben és az életükben is. Ezek az emberek valódi keresztjének voltak. Nem tehettek róla, hogy utóbb őket a szentek körébe sorolta a római katolikus egyház. Ezeket az embereket, akiknél a tiszta hit ragyogását látjuk, mi a testvéreinknek tartjuk, ezeket szeretjük, várjuk, hogy majd egyszer az Isten országában együtt legyünk velük. Tudjuk, hogy sok közülük vértanúja lett Krisztusnak, életét adta a keresztény hitér egy pogány világban. Ezeket az embereket példaképeknek tartjuk. Azt, ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, hogy kövessétek a hitüket ezeknek az embereknek, akik előttetek jártak a hitnek az útján. Ezekhez illő tisztelettel és megbecsüléssel viszonyulunk, de nem fordulunk hozzájuk imádságban. Nem fordulunk hozzájuk különböző kérésekkel, nem is várjuk, hogy bármit nekünk elérjenek. Békén hagyjuk őket, várjuk, hogy viszont lássuk majd egymást az Isten országába. Azonban testvérek, a római katolikus szentek között egy csomó olyan ember találunk, és egyre több olyan ember találunk, ahogy a történelemben előre haladunk, akik az Isten igéjétől számtalan kérdésben elszakadt emberek voltak. Élénken hitték a római katolikus felekezet igellenes, bibliaellenes hittételeit, megtévedt felekezetük érdekeit tartották szem előtt, sőt lehet, hogy olykor ezekért még meg is haltak, hiszen rossz ügyekért is meg lehet halni. Sok közülük kifejezetten azért lett szent, mert fellépett a reformátorok és követőik ellen, és sokat tett a római katolikus hit és egyház fennmaradásáért. De ismétlem, hogy a római katolikus szentek legnagyobb része, nem tudom itt százalékosan megmondani, mert annyira nem mélyedtem ebbe bele, de a legnagyobb része Isten igéjétől, az apostoli hittől elszakadt, azt nem hirdető, azt nem követő, azt nem védelmező emberek voltak. Vannak közöttük már újabban olyanok is, akiknek még az is kérdés, hogy egyáltalán keresztjének voltak-e, vagy csak humanisták. Most itt van, testvérek, az a két személy, hogy megint visszatérjünk gondolatba, akit tegnap szentté nyilvánítottak, akikről most azt mondták, hogy rendkívüli pozíciót foglalnak el Isten és az emberek, vagyis közöttünk. Ezek az emberek pápák voltak. Vagyis olyan emberek, akik egyfelől olyan pozíciót foglaltak el életükben, amit a Biblia a kereszténység körében nem ismer, és a legkisebb mértékben sem támogat. Mi ezt ugye adottságként veszük, hogy van ilyen, hogy pápa. Adottságként veszik legfőbb politikusaink, hogy vegyék, nem tudják máshogy venni. De ez nem változtat azon, hogy a Biblia a pápaság intézményét nem ismeri. A kereszténységben nem voltak pápák. Péter nem volt pápa, legkevésbé se volt pápa. Pál se volt pápa, és lehetne sorolni, és a kereszténység nem ismerte ezt az intézményt több száz éven keresztül. Ezek az emberek egy igellenes pozíciót foglaltak el a kereszténység körébe. Ráadásul, testvérek, ezek az emberek, a pápák, ez az két utóbbi is, egy olyan felekezet legfőbb képviselői, bástyái voltak, amely felekezet igellenes bibliai tanítások sorát és igellenes és bibliaellenes kegyességi formák tömkelegét képviseli a mostani világban. Gondoljunk csak arra, hogy ők átlényegítik az ostját, és utána imádják, mint Istent. Gondoljunk a megigazulással kapcsolatos tévejgéseikre, miszerint nem elég Jézus áldozata az üdvösséghez, hanem még jót is kell cselekedni, és a jó cselekedeteinkkel is hozzájárulunk ahhoz. Gondoljunk a tisztító tűzre, ami szerintük egy létező valóság, holott a Bibliában nyoma sincsen. Gondoljunk a Mária kultuszra, melynek ugyancsak semmi nyoma nincsen sehol az égvilágon a Bibliába. Olyan további eszmékre és gyakorlatokra is gondolhatunk, amiknek az eredeti bibliai apostoli hithöz, testvérek, a leghalványabb köze nincs. Ennek az egyháznak, amelyik ilyen, vagy felekezetnek, amelyik ilyen tanokat képvisel, és amelyik magát az egyetlen igaz keresztény egyháznak tartja, ennek volt a feje, ez a két pápa is, akit most szentté avattak. Nos, testvérek, azt gondolom, hogy ennek a felekezetnek és papjainak, főpapjainak az ítélő képességével alapvető probléma van. Azért van probléma, mert elszakadtak a Bibliától, Isten igéjétől, és elszakadtak így az Isten igazságától. Mennek a saját hagyományaik, a saját tévhiteik után, és ezeket akarják mindenkire rátukmálni. Azt hiszem, testvérek, hogy nem kell csodálkozni azon, hogyha azokat a római katolikus szenteket, akik Isten igéjével számos ponton ellentétes hitet vallottak, védtek, cselekedtek, támogattak, bizony a legkisebb mértékbe se tiszteljük, elutasítjuk, hogy ilyen alakokat állítsanak Jézus Krisztus mellé, majd még erről fogunk beszélni. Elhomályosítva ezzel az Úr Jézus Krisztusnak egyetlen közbenjárói szerepét. Ne állítsanak nekünk Jézus Krisztus mellé olyan alakokat, akik egy olyan pozíciót foglalnak el egy emberi szervezetben, amely pozíciót a Biblia nem ismer, és ne állítsanak Jézus mellé olyan alakokat, akik olyan tanításokat, eszméket és gyakorlatokat, kegyességi gyakorlatokat képviselnek, amiket a Biblia elutasít. És ezeket védelmezik és oltalmazzák. Érdemes testvérek azután arra is egy pillantást vetni, hogy kik nyilvánítanak ma szentté másokat. Kik ezek? A szentté nyilvánítás testvérek egy hierarchia tagjai végzik el. Egy papi hierarchia tagjai. Egy papi rend tagjai. Ennek a papi hierarchiának testvérek akár tetszik nekünk, akár nem. Akár el tudjuk fogadni, akár nem. A létében igellenes. Nem csak a pápa tiszte igellenes, bibliellenes, hanem a papi rendnek a léte is igellenes. A pápaság egész rendszere alulról indul, ugye, és épül fel a legfőbb főpapig, a pápáig. Ez nem újszövetségi rend az egyházban. Nincs ilyen rend a Bibliában, testvérek. Nincs. Az Ószövetségben van, de Jézus Krisztus lezárta az Ószövetséget. És azóta, hogy ő eljött erre a földre, azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy az Isten népének egy főpapja van, ő. Nincs több főpap. Nincs szüksége helytartóra sem, mert ő jelen van az ő egyházában. Ez a papság, testvérek, nem is vitték tovább a reformátorok. Egyik protestáns felekezetben sincsen az a hierarchia, az a papi rend, amelyikkel itt a katolikus felekezetben találkozunk. Miért nincs? Miért nem vitték tovább a reformátorok? Mert nem találták a Bibliából igazolhatónak. És azt mondták, ez egy emberi találmány. Sőt, valószínűleg a pogányságból vette át, a római vallás pogányságából vette át a római felekezet is. A reformátorok azt mondták, tudjátok, hogy nézzétek, mi van a Bibliában. Azt mondja, Jézus a népének a főpapja, az egyetlen, örökre az egyetlen. A hívők pedig mindnyájan papok. Azt mondták, minden hívő pap. Hát azt olvasuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus tett minket papokká, az Isten papjaivá. Ezt olvasjuk a Jelenések könyvében. Nem pár embert tett pappá, hanem minket, benne hívő embereket. Azt mondja Péter apostol, aki állítólag ugye az első pápa. Dehogy nem volt pápa. Ő Péter apostol volt. Azt mondja Péter apostol, ti pedig a hívőknek írja, királyi papság vagytok. Királyi papság vagytok. Nem köztetek néhány, a többi meg ilyen laikus. Mindnyájan papok vagytok. Heidelbergi káténk lerögzíti, hogy minden hívő részesült Krisztus papi tisztébe. Minden hívő pap, az egyetemes papságnak az elve. Mindnyájan, azt mondja, ez azt jelenti, hogy mindnyájan oda áldozhatjuk magunkat Istennek, hogy használjon bennünket. És imádkozhatunk másokért. Itt a földi életünkbe. És kérhetjük, hogy az Úr áldja meg a családunkat, ezt, azt, amaszt. Van papi szolgálata minden egyes hívőnek. A reformátusok közötteseknál nem úgy van, nehogy úgy nézzetek rám, hogy én egy ilyen, nem azért állok itt, mert magasabb rendű vagyok nálatok, hanem azért, hogy lássatok, meg halljatok. A katolikus templomba bementek, ott a katolikus papságnak a helye nem azért van fölemelve, hogy lássuk, meg halljuk őket. Félreértés ne essék. Azért vannak fölemelve a gyülekezet szintjéhez képest ők, mert ők úgy tartják magukról, hogy az Úr, aki ott van mögöttük az oltáron, meg a köznép, aki ott ül előttük a főszinten, ők a közvetítők a két szint között. A papság is közvetítőnek tartja magát. Akin keresztül a nép megközelítheti az Istent. És akin keresztül az Isten megközelíti a népet. És ők ebből a kapcsolatból az ő saját tanításuk szerint kihagyhatatlanok. Jól értsétek meg. Kihagyhatat. Ha valaki üdvözül, felszentelt pap kezéből, üdvözülni akar, felszentelt pap kezéből kell a szentségekben részesülnie. Hát a szentségekben van benne az üdvözítő kegyelem. És ha valakinek egy felszentelt pap nem adja oda a szentségeiket, a hét szentséget, akkor az az ember nem fog részesülni a kegyelemben, mert nem lehet a papot kikerülve, megkerülve hozzájutni az Isten kegyelméhez. Csak a papon keresztül, a papság önmagát nélkülözhetetlenné tette az emberek és az Isten kapcsolatában. Ez a papi rend, amelyik magát Jézus Krisztus helyére tolja. Jézus Krisztus helyére tolja. Mert a Biblia azt mondja, hogy az ember az Istenhez egyedül Jézus által juthat, és Jézus által jut Isten is az emberhez. Ezt a Jézust nem lehet homályba takarni, nem lehet elsöpörni, azáltal, hogy oda ugrik egy papi rend, gyönyörű ruhákba felöltözve, aranyba, bíborba, bársonyba, fehérbe, nem tudom én mibe, ragyogva és tündökölve. Nem. Jézus egyedül a közvetítő Isten és emberek között. Ezek a papok testvérek, akiknek még a létük se igeszerű, ezek nyilvánítanak szentté most éppen két valakit, két korábbi pápájukat. Ráadásul ezek az emberek testvérek, ezek a papok, emberileg nincs ellenük semmi kifogásunk természetesen, nem erről van szó. Ne értsetek félre, nem arról van szó, hogy ezek gonosz emberek, vagy ártani akarnak, vagy valami erkölcstelen fickóknak gondoljuk őket. Ne, dehogy is. Arról van szó, hogy nem biblikus a létük. Ráadásul bibliátlan eszméket terjesztenek mindenfele. Akkor megjelennek valahol olyan, mint hogyha az egészségesek között testvérek megjelenne egy beteg ember, aki szanaszét fertőz maga körül mindenkit, a bacillusaival meg a vírusaival. Ezek az emberek testvérek nem a bibliai igazságot terjesztik, pontosabban a bibliai igazságot összekeverik mindenféle hazugságokkal, és ezt tálalják az emberek elé. Olyan, mint hogyha elmegy hozzátok valaki vendégségbe, és akkor adtok neki egy kis jó húslevest, de belecsöpögtettek néhány csepp gázolajat. Élvezhető lesz, gondolom. Vagy csak egy jó kis rántott húst, és akkor a rántott húsba egy pár milligramnyi kis arzént teszünk. Olyan jól néz az ki, csak éppen halálos. Ezek a papok testvérek, akik előmozdítják a nép között sajnos, hogy Máriát imádják az emberek, Máriához forduljanak, ami egy abszolút bibliaellenes dolog, akik elhitetik az emberekkel, hogyha elmondanak nem tudom hány miatyánkot, meg üdvözlégyet, meg nem tudom hány gyertyát begyújtanak, vagy meggyújtanak, akkor attól az Isten jobb szemmel fog rájuk nézni. Nem is akarom sorolni. Akik azt hitetik el az emberekkel, hogy az ostyában ott van Jézus, akit imádni kell. Ezeket nem én csinálom, testvérek, ezeket ők csinálják. Én nem tehetek róla, hogy a katolikus papság ilyeneket művel, és utána előjönnek ezek a tévejgő emberek, és azt mondják, hogy itt van nektek két korábbi pápánk, aki most már szent, akihez imádkozhattok, és aki el tud nektek érni valamit az Istennél. Nyugodtan könyörögjetek hozzájuk. Ez a létében igellenes, bibliátlan teológiai eszméket és kegyességi szokásokat gyakorló és ezek fogságába sínylődő és ezt népszerűsítő papi testület egy igellenes folyamat során nyilvánít szentekké valakiket, testvérek. Hát most megkímélek benneteket a szenténynyilvánítási folyamatnak, ennek a hasszadalmas procedúrának a részleteiről, de biztosíthatlak benneteket, hogy egy józan ember, ha ezeket végignézi ezeket a lépcsőket, komolyan mondom, testvérek, a bibliátlan babonáknak, primitív, nevetséges dolgoknak az özönét találja. Testvérek. Ez egy katasztrófa. Ezt a folyamatot csinálják végig, ez a létében és tanításában és sokszor életvitelében is ige ellenes társaság. És a végeredmény az, hogy oda tesznek, testvérek, két embert most éppen elénk, de a szentek egész seregét, és azt mondják, hogy itt egy ember, aki már nem él, meghalt, és Imádkozzatok hozzá, ha Istennél el akartok valamit érni, és majd Isten általuk fog nektek segíteni. Úgyhogy majd utána elmehettek a templomba, hogyha meghallgattatott az imádságotok, azt láttátok már ezeket a kis márványtáblákat. Fölírhatjátok, hogy hálával Szent Antalnak. Most már fölírhatjátok majd, hogy hálával 23. Jánosnak, hálával nem tudom én kinek, mert meghallgatta az imádságunkat. Nem beszélve arról, testvérek, hogy ezzel az embereket egy nyilvánvaló halott kultuszba sodorják bele. Ez egy halott kultusz. A naív emberek, akik azt hiszik, hogy itt egy, azért, mert valaki papi talárba jön, megy a világba, ettől valami magasabb rendű, meg bölcsebb, meg okosabb ember, ezek az emberek beleviszik az emberiségnek a legnagyobb részét egy nyilvánvaló halott kultuszba. A Biblia, testvérek, megtiltja, már az Ószövetségben megtiltja nekünk, hogy a halottakhoz beszéljünk. Hogy kapcsolatot keressünk velük. Ne legyen közötted, mondja Izraelnek Isten, aki halottakhoz fordul, halottakat keres, halottaktól tudakozódik, halottak után érdeklődik. Ezzel foglalkozik. A halottakat el kell engednünk, az Isten kezébe vannak. Úgy a hívő halottak, mint a nem hívő halottak. Az Isten tudja, hogy hol vannak. Nem szabad nekünk spiritisztává lennünk, mert a spiritiszták foglalkoznak ugye ezzel a halott idézők, hogy a halottakat keresik és a kapcsolatot akarják. Ezek az emberek, testvérek, az összes szent, ezek emberek voltak, már bocsánat, akiknek a testük elporlat valahol. Még akkor is, hogyha egy-két csontdarabkájukat, meg egyéb alkatrészüket ugye megpróbálták összekaparászni, valahonnan azt bedobozolni, és akkor ezt is még ráadásul az eretje kultuszt is kialakítva valami, ezeket is imádattárgyává, meg tisztelettárgyává tették, de ezt most már hagyjuk. A legsúlyosabb bűn, amikor valaki, testvérek, halott, az egyik legsúlyosabb bűn, amikor valaki halottakhoz fordul, az élőisten helyett. Közbenjárók lennének tehát azok, be is fejezem ezt, mert ez a legnehezebb rész, amit el kell mondanom. Közbenjárók lennének azok, akik maguk a földi életükben tanújelét adták a bibliai kijelentés megvetésének. Mint például ez a két pápa. Akiket papi mi voltukban is igellenesen létező, tévejgő, hitű és megromott gondolkodású emberek avatnak szenté egy igellenes eljárás során. Akiknek a kultusza egy Biblia által szigorúan tiltott halott kultusz. Akiket így módon Jézus mellé tettek, közvetítő gyanánt. Nos, testvérek, azt mondom, nem. Ezt nemet kell rámondani. De akkor ki az igazi közbenjáró, kérdezzük az igéhez fordulva. Mit mond az ige? Egy az Isten, és egy a közbenjáró Isten és emberek között. Egy. Ez azt jelenti egyetlen, csak, egyedül. Ki ez? Az ember Krisztus Jézus. Maga Jézus mondta ezt egyszer, hogy bizony mondom nektek, amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja nektek. Drága a biztatás. Máshol ezt mondta, forduljatok hozzám, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Jöjjetek én hozzám. Ugyanezt szólal meg János első levelében, a második részben. Van szólunk az atyánál, mondja az apostol, az igaz Jézus Krisztus. Az igaz Jézus Krisztus. Második helvét hitvallás, ötödik része kifejezetten mélyen foglalkozik a kérdéssel. Így kezdődik a fő probléma, amit vizsgál ebben a fejezetben. Hogyan imádjuk, tiszteljük és hívjuk segítségül Istent az egy közbenjáró által? Az egy közbenjáró által. Hogy fordulunk Istenhez? Aztán leszögezi hitvallásunk szövege, hogy mi csak Istent hívjuk segítségül életünk minden válságos helyzetében és viszontagságaiban, mégpedig ami egyetlen közbenjárunk és szólunk a Jézus Krisztus által. Azt mondja az írás, hogy nincs más közbenjáró. Nincs közbenjárók serege, se földön, se égen, testvérek. Nem ismeri a Biblia ezt az intézményt, csak egyedül azt mondja, hogy Jézusban van a közbenjáró. Hogyan értsük ezt még jobban? Képzeljük el most a belvárosi hidat egy percre. Ez a legegyszerűbb. Egy összekötő kapocs közvetítő a két Tiszapart között. Lehet rajta onnan ide és innen oda menni. Jézus hasonló szerepet tölt be, testvérek, Isten és mi köztünk a Biblia szerint. Isten, ő benne valóságos emberként jött át erre a partra, a mi oldalunkra. És mi, Jézus Krisztus által, aki valóságos Isten, juthatunk el, Isten, ez a másik partra. Jézus nevébe közvetlenül Istenhez fordulhatunk, és segítségül hívhatjuk őt, vagy megköszönhetünk neki dolgokat, vagy magasztalhatjuk őt. Isten pedig Jézus Krisztus által jött el erre a földre. Ő általa szól hozzánk, és ő általa részesít minden lelki, testi kincseiben. És így, testvérek, hogyha nem lenne itt más híd, csak ez az egy, arra gondoltok, az egész Tiszán csak ez az egy híd lenne, és csak itt lehetne átmenni. Ugyanúgy van Jézus is, hogy csak ő az egyes, egyedüli ilyen híd, összekötő kapocs, közlekedési útvonal, Isten és köztünk. Nincs más. Hogyha valaki más úton akarja, Mohamed által, vagy a pápa által, vagy én nem tudom ki által akarja Isten megközelíteni, nem fog sikerülni. És Isten se jön hozzánk Buddhába, és a pápába se jön hozzánk, és senkiben nem jön hozzánk, csak Jézus Krisztusban jött el erre a földre. Hogyha mi Istennel kapcsolatot akarunk, nem kerülhetjük meg Jézust. Egyszerűen a Biblia szerint nem kerülhetjük meg, mert azt mondja a lélek, nincs más közbejáró, csak ő. Ez olyan, testvérek, egy másik képet is mondhatnék, talán még jobb is, mint a híd képe, mint az édesanya és a magzat közötti köldögzsinór. Mert az egy élettel teli dolog. És Jézus is élettel van tele. Ő mint élő személy, nem mint egy tárgy, hanem mint egy élő személy biztosít kapcsolatot köztünk nyomorult bűnösök meg az élő Szentisten között. Nincs más, testvérek. Jézusnak ezt a páratlan és az ő életművének a páratlan dicsőségét, testvéreim, a reformátorok fedezték fel újra ebbe a világba. Annak idején hirdették az apostolok, de utána egyre jobban elhomályosult ez a dolog. És jöttek a reformátorok, és kiemelték, és azt mondták, nem szentek, és nem pápaság által vezetett papság, hanem az Úr Jézus Krisztus. Persze a katolikusok is ezt mondják, csak rögtön oda teszik mellé magukat, meg a szenteket. Összekeverve egymással a húslevest és a gázolajat. A hazugságot az igazsággal. A reformátorok a tiszta bibliai igazságot mondták. Nincs más, csak ő. Itt, testvérek, értitek a különbséget most már? Talán még jobban értitek a különbséget. Még világosabban álljon előttetek. A katolikus egyház azt hirdeti el a világba, hogy az Isten és az ember között még más közbejárók is vannak, nem csak Jézus. Pedig a Bibliában nem azt olvassuk, hogy Jézus az egyik közben járó, ugye? Hanem azt, hogy az egyetlen. Nagy különbség, hogy az egyik, vagy az egyetlen. Az írás azt mondja, egyetlen. Csak ő. Katolikus egyházban nem ő, csak. Mi is, mondja a papság. A pápa vezetésével. Sőt, azt hirdetik, nem csak mi, még ráadásul a szentek is ott vannak. Mária vezetésével, ő a legfőbb szent. Az Isten anya. Ha valaki az Istenhez akar akkor menni, akkor igazán nem is lehet oda menni. Közvetlenül csak ezek által a valakik által. És az Isten ezek által fog minket elérni, ha elér. Egyszer egy temetésen voltam, és ott imádkoztam az Úr Jézushoz. És utána odajött hozzám egy ember, és azt mondta nekem, hogy maga hogy mer imádkozni Jézushoz. Mondom, meglepődtem rajta, mondom, hogy? Hát maga mit gondol magáról, hogy Jézust így megszólítja? Hát mondom, kit kéne megszólítanom? Hát azt mondja, a szenteket. Hát Jézushoz nem szólhat egy ember. Hát mondom, bocsánat, maga katolikus? Igen, persze, mondja. Teljesen meg volt döbbenve, hogy egy ember Jézushoz imádkozik, testvére. Itt tartunk, most volt nem tegnap, hanem mondjuk 2 éve. Ez az ember nem magától találta ki ezt, ama papság, mely ezt elhitette vele. Azt tette számára ezt a tévhitet, mint egy abszolút igazsággá, olyan meggyőzően mondják. Hát nem igaz, testvérek. Jézushoz lehet. Amikor Jézusnak, testvérek, ezt a szerepét elhomályosítja valaki azzal, mi nem tudunk egyetérteni. Szépen csöndbe, vagy szelíden, határozottan és eltökéten azt mondjuk, hogy nem, ne haragudjatok. Azért nem, mert a Biblia ezt nem támasztja alá. Ez egy emberi találmány, egy emberi kitaláció. Mi egyedül ahhoz ragaszkodunk, amit az írásból megértettünk. Nem gyűlölünk benneteket, nem gyűlöljük a pápákat sem, meg a katolikus papságot sem, meg az embereket sem, szegényeket. Hogy gyűlölnénk? Szeretjük őket. De a hitükkel nem bírunk azonosulni, és immár kötelességünknek tartjuk újra és újra, amit Júdás apostol ír a levelében a hívő embereknek, akiket egyébként szenteknek nevez, mindegyiket szentnek nevezi, azt mondja, hogy tusakodjatok azért a hitért, azért a hit tartalomért, ami egyszer mindenkorra a szenteknek, vagyis az Isten népének adatot. Az evangélium tiszta hitéért harcoljatok, legalább álljatok ki mellette, és ne tűrjétek szótlanul az Isten igéjének a gyalázását, vagy annak a megtaposását. Álljatok ki amellett is, testvéreim, hogy nem Mária, vagy 23. János, vagy nem tudom én kicsoda, a közbejáró Isten meg köztünk, hanem az Úr Jézus Krisztus, és ő egyes egyedül. És vonjátok is lennek a konzekvenciát, és kezdjetek imádkozni az Úr Jézushoz, bátran és nyugodtan. Hát ő mondta, ő maga biztatott erre. Miért ne tennénk meg? A Bibliában látjuk, hogy imádkoztak hozzá az emberek, a hívő emberek. Ez egy másfajta kegyesség, amit itt látunk, meg az, amit elmegyünk a szomszéd templomba. Teljesen más, testvérek. És sokszor azt is el kell mondani, hogy amit a református templomokban látunk, az is más, mint ami itt le van írva. De nekünk, testvéreim, ahhoz kell tartani magunkat hitben is, meg életben is, amit az élő Isten elénk adott. És akkor, ha valaki imádkozik, nyugodtan szóljon az Istenhez is, mint az ő atyához, mert Jézus ezt mondta, ti így imádkozzatok, mi atyánk. Aki ő benne hisz, mondhatja Istennek, hogy atyám. Közvetlenül, nem Máriát, nem azt mondta Jézus, hogy Máriához imádkozzatok, majd ő tolmácsolja ti kéréseiteket, mert olyan kiváló pozícióban lesz Istennél, hogy majd ő meghallgatja. Nem, mi atyánk. Az utolsó dolog, testvérek, amit még el kell mondanom egy pár gondolatba, kik a valódi szentek? Kik a valódi szentek? Jézus az egyedüli közben is. Kik a valódi szentek? Ez egy kis biztatás akar lenni itt a végén, hogy nehogy kisebbrendűségi érzésetek legyen a római katolikus vallási héroszok árnyékában. De némelyik úgy érzik ilyenkor, hogy na hát, ezek aztán igazán nagy emberek voltak. Ezek a szentek. Tényleg, most ez a két pápa is... Hát ezt a vallási csúcs teljesítményt, ezt én ugyan soha az életben nem fogom tudni elérni, tehát én nem lehetek soha szent. Hoppá. Erre mit mond a Biblia? Kik a valódi szentek, testvérek? Kik a valódi szentek? Nézzük, azt mondja Pál apostol a korintusi levél elején. A Korintusban élő szenteknek. Ez a korintusi gyülekezet. Ottan itt emberek, hívő emberek. Szenteknek nevezi őket. Római levél első része, második versébe. A Krisztusban hívő szenteknek. Így szól. Mondjam, Efézusi levelet is így kezdi. Mondjam még, Kolossé levelet is így kezdi. Filemonhoz írt levélbe, a hívő népet szent népnek nevezi. Péter apostol, első levele második részébe, szent nemzetnek nevezi a hívőket, az Isten gyermekeit. Szent papságnak nevezi őket. Júdást már idéztem, szenteknek adatott hitről beszél. Nem a mennyei seregekről beszél ez, a szent római katolikus szentek mennyei seregletéről, hanem a földön élő hívő emberekről, testvérek. Nem sorolom, otthon kinyitottok egy konkordanciát, megnézitek, hogy az Új Szövetség népét is, meg egyébként az Ószövetség népét is, Isten szenteknek nevezi. Kik a szentek? Azok, testvérek, akiket Isten magának kiválasztott. hogy legyenek az övéi, akiket újjászült élő hitre, akik belekapaszkodtak Jézusba, és Jézussal egy más életet kezdtek. Akik hallották, így is mondhatom, a tiszta evangéliumot, és a Szentlélek által abba vetett hitre jutottak. Akik átadták a szívüket és életüket Jézus Krisztusnak és általa az Istennek. És Isten akarata szerint igyekeznek hinni és élni. Követik azt, ami az ígébe, a Bibliába van leírva. Ezeket mindet szenteknek nevezi. Azt mondja a hívőknek, Pál apostol, akik tudnélik, hittek, nem az ostjába magához vették Jézust, nem testvérek. Felejtsük el ezt az ostját. Nem az ostjába veszük magunkhoz Jézust, hanem az evangélium információjába. Ami azt mondja, hogy Jézus megbékítette irántunk az atyát egyetlen egy áldozatával, és Isten megbocsátott nekünk, és elfogad minket, és magához ölel. Aki ebben hisz, nem a szánkkal veszük magunkhoz, testvérek, a Jézust, bekapjuk, nem, a szívünk hitével ragadjuk meg a Krisztust. Tökéletesen más. Az egyik vogányság, a másik kereszténység. Megragadjuk a Krisztust, mint üdvözítőnket, akiért elfogadott minket az Atya, akivel az Atya oldalán új életet kezdünk, és az ígének engedünk. Ha megragadtuk Jézust, miénk lett Jézus, mit mond Pál apostol? Jézus lett nekünk szentségül. 1 Korintus 1.30. Jézus Krisztus lőn nékünk, igazságul, szentségül, és váltsak. Ő a mi szentségünk. Ha miénk Jézus, miénk az Isten szentsége, testvérek. Nem kell minket egy hierarchia szenté nyilvánítson. Minket az Isten nyilvánított szenté. Ha hiszünk Jézusban, akkor ő által a szentek vagyunk, vagyis Istenhez tartozunk. A Szent Istennek a gyermekei vagyunk, fiai és leányai. Még testvérek, a földi életben vagyunk. Még sokszor elbukunk, és nem vagyunk tökéletesek, de a kegyelemből mindig talpra állunk. És Jézusba újra belekapaszkodunk, és élünk tovább, és igyekszünk megtenni azt, amit ő kíván tőlünk. Igazán szentként is élni. Szent életet élni a családunkban, a munkahelyünkön. És közben eszünkbe nem jut, hogy megszólítsunk egy halottat, akár mekkora ember is volt a földi életében, vagy akár mekkora gazember is volt, bocsánat, vannak ilyenek is, földi életében. Hanem az egyedül, ami drága üdvözítőnk az, aki meghalt és feltámadott, ő hozzászólunk. Mi nem szólunk Calvinhoz se. Jaj, még ezt el kell mondani, ugye. Nem szólunk Calvinhoz. Calvin nem a római, a református egyház szentje. Luther meg nem az evangélikus egyház szentje, akihez mi imádkozunk, meg fohászkodunk, de hogy Isten őriz. Ahhoz a Calvinhoz, aki azt kérte, hogy jeltelen sírba temessék. Mert annyira nem akarta, hogy vele törődjenek. Azt akarta, hogy az Úrral törődjenek, Jézussal törődjenek az emberek. A mi sírunkon ott lesz majd nagybetűkkel, hogy itt nyugszik ez és ez. Az ő sírján nem nyugszik, nincs felirat, mert nem tudjuk, hogy hol van eltemetve. Mert nem akarta, hogy tudják az emberek. Mi készek volnánk erre? Utána kritizálhatjuk Calvint, hogy mekkora nagy tévtanító volt. Vagy. Nem kell, alázatos ember volt. Túl akart mutatni Jézushoz, és nekünk elég ez a Jézus, akire ő is rámutatott. Ma is elég. Hát, itt vagyunk, testvéreim. Kik a római katolikus szentek, most látjuk szegényeket. Láttok azt is, hogy ki az igazi közben járó. Pál apostol világosan, ennél már világosabban nem lehet elmondani. Egy az Isten, és egy a közben járó Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus. Aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonysága maga idejébe. Egyértelmű. És kik a szentek? Ha hisztek Jézusba, ti vagytok a szentek. Egytől egyik. És mi vagyunk a szentek. Én is szent lehetek kegyelemből, az Isten kegyelméből, az övé. Éljünk ennek megfelelően. És azzal az igével zárom, testvérek, amit idéztem is közben, ebben a világban, testvérek, ahol a téveítés egyre nagyobb és egyre erősebb, azt írja Júdás, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak nektek, hogy harcoljatok a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem sokkal nagyobb szellemi hatalmasságok ellen. Köszönjük, hogy túlláthatunk egy felekezeten, a magunkén is, de más felekezeteken is. Azoknak papságán, főpapjain. Túlláthatunk, Urunk, a magunk egyház szervezetén is. És köszönjük te néked, hogy tudhatjuk, hogy csak te általad tudunk megállni ebben a harcban, ebben a küzdelemben, amit a bibliai hitért, az eredeti apostoli keresztjéni hitért vívunk ebben a világban. Szeretnénk, Urunk, ott állni melletted, és beléd kapaszkodni ebben a küzdelemben. Szellemi harc ez, lelki küzdelem, amiben nem tudunk egyedül megállni. Kérünk, te adj nekünk bátorságot és erőt. Itt élünk egy olyan világban, amelyik abszolút relativista lett, amely nem tud mit kezdeni a bibliai igazsággal, amely számára mindegy, hogy melyik vallás, melyik felekezet mit mond, mit nem mond, mit tanít, mit hisz, mit képvisel. De mi keresztény emberként nem lehetünk relativisták, mert mi tudjuk, hogy te vagy az igazság, Jézus, és azt is tudjuk, amit mondtál, hogy az Isten igéje az igazság. És köszönjük, hogy kaptuk az igazságnak a lelkét, aki elvezet minket minden igazságra, és megismertük az igazságot benned és az igében is. És köszönjük, hogy ez kötelez arra, hogy emellé álljunk egy relativista világban is, egy mindent összemosó és elmaszatoló világban is. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ott álljunk melletted, és képviselni tudjunk téged mindenhol. Úr Jézus, valljuk, hogy nincs náladnál nagyobb, dicsőségesebb személy. Valljuk, hogy te állsz ott Isten és közöttünk egyedül, kizárólag. És köszönjük, hogy a te véred és engesztelő áldozatod elég volt ahhoz, hogy az Atya kiengesztelődjék irántunk. Köszönjük te néked, Urunk, hogy ez a te áldozatod, ez mindenre elég. És köszönjük, hogy ragyoghat előttünk a te személyed is és a te áldozatod is. És áldunk azért, mert van lehetőségünk közvetlen hozzád fordulni, elfogadni, amit nekünk megszereztél, és odaadni neked a szívünket, egész életünket. Segíts, hogy a te követőiddé legyünk, elkötelezett követőiddé, bátor követőiddé, és szelíd követőiddé. Köszönjük te néked azt, hogy a mai napon is tisztogattad a mi lelki gondolatainkat, látásunkat. Kérünk, áld meg a szívünket, hogy te ragyoghassál benne minden tévejgés és minden hazugság fölött. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, áld meg gyerekeinket, áld meg a fiatalokat, áld meg az időseket, könyörülj a beteg testvéreinken. Hordozd azokat, akik megtévedtek, akik keresnek téged, vezesd magadhoz közelebb. A te áldásod nyugodjék meg rajtunk, Urunk, mert mi erre vágyunk, és ezt szeretnénk. Ezért ragaszkodunk hozzád. Köszönjük, Jézusunk, hogy rád bízhatjuk népünket is, ezt a sokféleképpen, akár az ateisták, akár tévejgő vallások által megtévesztett népet. Könyörülj meg, Urunk, hogy ez a nép megtalálja a Bibliát, megtaláljon azon keresztül téged, akiben az igazi élete, az igazi boldogsága, örök üdve van. Segíts, hogy mi tudjuk ezt az igét, ezt az örök igét képviselni. Hadd legyünk mi az az angyal, aki átvisszük egy iskolán, egy otthonon, egy templomon, egy egyházon ezt az igét. Hadd legyen ez a mi áldott terhünk, az evangéliumot hadd hordozzuk, ebben légy segítségül nékünk. Köszönjük néked a megkeresztelt kisfiút, kérünk, áld meg őt, áld meg a családját is. Hordozd őt, hogy benned hívő, téged követő ember legyen. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Testvéreim, hirdetem, hogy ha Isten éltet minket, akkor jövő héten a szokott alkalmainkat megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, kivéve a pénteki imaórát, azt nem tudjuk most megtartani, de a többi alkalmakat, keddi bibliaórát, ifjúsági órát megtartjuk. Szeretettel hívunk, várunk benneteket. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy május 13-án jön ide közénk egy Józsa Gergely nevű atyánk fia, aki misszionáriusként dolgozik a feleségével együtt a beás cigányok között. És valamelyikünk itt megismerkedett ezzel a fiatal emberrel, és olyan érdekes dolgokat mond, és olyan nehéz munkában van, hogy érdemes meghallgatnunk. És így eljön ide május 13-án, és az Isten tisztelet után itt marad, és akit itt maradhat az, akit érdekel ő, és meghallgathatjuk az ő beszámolóját az ő szolgálatáról. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ez a munka a magyarországi cigány emberek között, hogy ők is hallják meg a Krisztus evangéliumát, és ismerjék meg a Bibliát. És ez az ember pont ebbe fáradozik. Ha valami, vagy valaki tud segíteni a cigányságnak, akkor ez egyedül Jézus. Egyedül a mi Urunk. Hát így készüljetek, ez május 11, igen, oké, köszönöm. Tehát május 11-én, elnézést a tévedésért, tehát május 11-én, vasárnap Isten tisztelet után kerül sor erre a bizonyságtételre. Kérem még a testvéreket, hogy legyenek egy kicsit türelemmel, mert elkezdődött az alsó szintünknek a felújítása, és most ott a mellékhelyiségeket, meg egyebeket nem lehet használni. Talán reménységünk szerint május végére minden kész lesz, rendbe jön minden, és akkor onnantól kezdve szépen megújult állapotba, újra használatba vehetjük. Addig ezen a részen leszünk, akik gyerekekkel jönnek hétközi alkalmakra, és azt kérem tőlük, hogy majd a kapun, itt az udvari kapun jöjjenek be, az Isten tiszteletre is, ha jönnek a testvérek, akkor a gyerekekkel, akkor a gyerekek szülők idehozzák, ott bejöhetnek, és ide hátra vihetik a gyerekeiket. Itt csak ez az ajtó lesz nyitva, mert azt a folyosót is felszedik, teljesen felszedik, körbeszigeteljük az egész épületet, meg kell csinálni ezeket a dolgokat, és most van erre lehetőségünk, és én rajta vagyok, hogy hajtsam a brigádokat, és úgy tűnik, hogy ez sikerül is. Imádkozzunk ezért, hogy szépen minden rendbe lezajlódjék, és újra minél előbb használatba vehessük ezt a részt. Az addigi kényelmetlenségért meg elnézést kérek a testvérektől, most ez van, ezt kell elfogadnunk. Örüljünk neki, hogy erre is sor kerül most. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedveseim, a záró éneket énekeljük, a 227. énekünket, 227, énekeljük el a kijelölt verseivel, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. 227, az első 5 versével és a 8. versével énekeljük. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya.
Vagy szerelmes
Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!